Palóc Éva, a Kopintárki ZRT vezérigazgatója, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye témánk a Kopintárki legfrissebb konjunktúra jelentése. Ugye rövid szünet előtt beszélgetünk a külső gazdasági tényezőkről, térjünk vissza most már Magyarországra. Például említette azt, hogy mondjuk a kisvállalkozási szektorban a beruházásoknak a lendületét esetleg növelhetné, hogyha a vállalkozások egy picit jobban bíznának a jövőben. Ezen mi lendíthetne? Tehát mi lenne az? Például őket érinthetné az, hogyha felminősítés, amire már nagyon régen válnak Magyarország esetében kormányzati emberek és közgazdászok is, ez megtörténne. Például ez segítene?
Közvetve talán, hogy a közvetlen kapcsolat az, hogy milyen a mi értékelésünk, a Fitch vagy a Moody's vagy a többi értékelő részéről és a kisvállalatok beruházása között így nem látok, de nyilván mindennel összefügg egy gazdaságban, és talán valamilyen hatással lehetne, de ezt látni kell, hogy a pénzpiac korán sem úgy értékeli Magyarországot, mint ahogy ezek az értékelő cégek. Tehát a mi pénzügyi kondícióink, akár az államháztartás, állampapírok hozama, akár a mindenféle tőkebeáramlás, azért sokkal jobbra értékeli a magyar pénzügyi és egyensúlyi helyzetet, mint ezek az értékelők. Én már többször elmondtam, lehet, hogy talán már itt is, hogy ha csinálnánk egy táblát, Magyarország különböző mutatók, és letakarnánk, hogy Magyarország, akkor megnézni ezt egy értékelő, akkor biztos, hogy nem a befektetése nem ajánlott kategóriába, némelyek Oroszországgal egy kategóriába sorolná Magyarországot, hanem sokkal följebb. Tehát akár még A felé is haladhatna, nem csak a BBB pluszba. Valójában azonban van annak szerepe, hogy ott áll a tábla tetején Magyarország, hiszen a magyar kormány számos olyan intézkedést hozott, amelyeket aztán csak perekkel lehetett reparálni, amelyek nem a kiszámíthatóság és a megbízhatóság irányába mutattak. Hogy most mondjunk egy példát, most volt legutóbb egy, most hirtelen nem is jut eszembe, melyik értékelőnek a fordulónapja, amikor úgy volt, hogy mindenki reménykedett abban, hogy talán majd most meg lesz a felminősítés. Néhány nappal korábban nyújtotta be a parlamentbe a kormány az MNB, vagy nem a kormány, hanem azt mondom, egyéni indítvánnyal, hogy az MNB alapítványai a 260 milliárddal nem kell, hogy elszámoljanak, ami egy... hát, hogy is mondjam, világra szóló botrányt okozott, ilyet a világon nem csináltak még. Na most, ilyenkor mit csináljon egy értékelő? Két nappal később mondja az, hogy ez egy megbízható, kiszámítható, pénzügyileg stabil ország. Pénzügyileg valóban stabil, mert a kormány kétségtelen, hogy mindent megtesz azért, hogy például az államháztartás egyensúlya jó legyen. És ugye ezt is lehet különbözőképpen mérni. Van, aki azt gondolja, hogy jó, de közben az egészségügyi oktatás milyen helyzetben van. Ez tény, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Egy olyan országnak, mint Magyarország, amely a 2000-es évek elején, éveken keresztül 8%-os hiányt halmozott fel, erre nagyon kell figyelnie, és hogy az egészségügyi oktatás rossz finanszírozási helyzetben van, az részben az elosztás kérdése, tehát a szerkezet kérdése, nem az, hogy keveset költ a magyar állam, hanem nem arra költi, amerre kellene. Tehát mondjuk például az államháztartási egyensúly, ez egy nagyon stabil, 2% körüli hiányról régen álmodoztunk, ugye ha akkor is 2% körül lesz, ami számításunk szerint, hogyha az EU az általa kifogásolt programok pénzügyi ellenértékét, ez kb. 40-50 milliárd forint, ami nagyon komolyan kockára van téve, nem fizeti ki. Hát akkor lenne mondjuk 2%. Az állampapírpiaci hozamok rendkívül alacsonyak, hát az, hogy rövid kamat 1% vagy 1% alatt van a 3 hónapos, ezt is régen tapasztaltuk, nem is álmodozhattunk róla, és ami még kedvezőbb, hogy a 10 éves hozamok is megindultak lefelé. Ugye az, ami a hosszú távú bizalmat jelöli, és itt azért nagyon-nagyon magasan voltunk. Tehát nagy volt a szakadék a rövid papírok és a hosszú papírok hozama között. Ez most elkezdett egy kicsit csökkenni. A 10 éves papír hozama még a 3% alá is benézett, aztán visszament 3% fölé. Ez is egy nagyon pozitív fejlemény. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy azért ezzel nem vagyunk ám a szomszédos országok között sem valami előkelő helyen, mondjuk a cseh és a szlovák hosszú hozamok nagyjából 1% körül vannak, a lengyel meg a szlovén is 2 körül, tulajdonképpen csak a román és a horvát magasabb, mint a miénk, de azért ezekhez közeledünk, tehát ez egy kedvező tendencia. Az állampapírpiaci hozamok csökkenése nagyon jelentősen hat az államháztartás kamatkiadásaira, ami szintén nagyon jó. Tehát sok ilyen kedvező fejlemény van, és akkor a kormány bejelenti, hogy ezentúl az MNB 260 milliárdot arra költ, amire akar, és senkinek nincs joga megkérdezni, hogy mire tetszett költeni, ami egy ellentétes. Tehát néha úgy érzem, mintha a kormány, de ha jól emlékszem, akkor az előző ilyen minősítési ciklusnál is tett a kormány valami ilyesmit, sok ilyen lépése volt, amellyel, mintha valami önsorsrontást végezne, és ilyen módon nyilván lehet, hogy várja a felminősítést, de hogyha ez így fog folytatódni, akkor nagyon sokáig lehet húzni.
Korábban kérdeztem már önt arról itt az arénában, hogy vajon ez a fajta bizalom, vagy ez a fajta kiszámíthatóság, vagy a kiszámíthatóság által ön által említett hiánya, ez mekkora növekedési tartalékot jelent? Most mit gondol erről, hogy mekkora lehet az a növekedési tartalék, ami ezen az oldalon mozgósítható lenne?
Sokat. Én szerintem akár több százalék is lehet, vagy több százalék pont. Tehát most. Tehát a magyar gazdaság elért tavaly egy 2,9%-os növekedést, amely nagyon tisztes, bár Csehországban 4,5, Szlovákiában is 3 fölött van, tehát ezért nem olyan nagyon magas, és különösen abban az értelemben, hogy ha figyelme veszik, hogy mennyi pénz áramlott be az országba, ez egy nagyon mérsékelt növekedés. Tehát ha például a külföldi működőtőke beáramlás jelentősebb lenne, mert nagyobb lenne az ország iránti bizalom, vagy a külföldi vállalatok az általuk elért nyereség nagyobb részét forgatnák vissza, és fektetnék itt be ismét, akkor azt gondolom, hogy akár 1-2 ponttal magasabb lehetne a növekedés. Tehát egy 4%-ot, amelyet egyébként 2011-ben a kormány maga is célul tűzött ki, ez volt az akkori konvergencia programban, emlékezünk vissza, 4-5%-os növekedés, ugye akkor Matolcsi azt állította, hogy hasítani fog a magyar gazdaság, és hát 4-5%-kal fogunk nőni, hát ez nem következett be, és azt gondolom, hogy nagyon sok oka lehet ennek, de az, hogy a külföldi tőkeberuházások akadoznak, nem nagyon jönnek a külföldi cégek Magyarországra, még azok sem, akiket egyébként nem fenyeget az, hogy rekvirálják, vagy bármi, akár a piacát, akár a vagyonát, mert a feldolgozóipart, a feldolgozóipari cégeket jellemzően, lehet, hogy volt ott is egy-két eset, talán valami helyi, de különösen a nagy cégeket, hát ahhoz nem mer a kormány hozzányúlni, sőt éppen ellenkezőleg igyekszik mindenféle módon a kedvükbe járni, akár aki itt van, akár aki ide akar jönni. De nem minden cég ilyen bátor, és azt gondolom, hogy az a hír, amely Magyarországot övezi a világban és a befektetők körében nem kedvező.
A belföldi beruházásoknak a meglódulása is jelentett ekkora tartalékot növekedés oldalon? Ugye erről beszélgetünk a beszélgetésünk első felében,
hát
ugye a magyar vállalkozások.
Hát ugye ez, amit mondom, hogy egy pont, akár még több is lehetne, egy másfél ponttal magasabb lehetne, ez ugye együtt mindent magában foglal. Nagyon érdekes dolog van ezzel kapcsolatban, például mi konjunktúra tesztünk, a Kopin negyed évente felméri a feldolgozóipari vállalatok helyzetét, kilátásait, véleményét, ugye ez a menedzserek töltik ki, és ez jelenleg elég rossz, elég jó indikátort mutat, tehát az értékesítés nőni fog, új foglalkoztatottakat keresnek, nem nagyon találnak, ez egy másik kérdés, de keresnek, tehát a hangulat indikátor így, amit a megkapott papírokon, hát most már online van a felmérés, ez egy elég jó képet mutat, de hát mi végül is konkrét irányzatokat, nem számokat, irányzatokat kérdezünk. Igen, nem. Jó, rossz. Vagy kielégítő, általában inkább 3 válasz szokott lenni. Ez egy jó képet mutat. Én az utóbbi időben nagyon sokat voltam különböző vállalkozói fórumokon, nem csak Pesten, különböző megyeszékhelyeken. Rendkívül rossz a hangulat. Tehát az, amit az ember személyesen tapasztal, amiket mondanak, az egy nagyon, tehát amilyen érzelmi szinte, érzelmi hozzáállás, az nagyon-nagyon negatív, nagyon sok a panasz, és akkor még nem beszéltünk egy dologról, a korrupcióról, ami nagyon-nagyon mérgezi a vállalkozói szektort, és azt gondolom, hogy ez, ha nem változik, vagy akár még tovább romlik a helyzet, akkor az egy nagyon-nagyon súlyos, negatív tényező lesz.
Mi a rossz kedvnek a legfontosabb oka, vagy mik a legfontosabb okai a rossz kedvnek?
Én azt gondolom, hogy a korrupció. Tehát az első helyen a korrupciót említik, amit ugye a nem pesti vállalkozó még jobban lát. Tehát ott ez egy megyében egy bizonyos munkára lehet szerződni, tehát jobban ismerik az emberek egymást, tudják, miért történik, és hát azt gondolom, és látják, sokkal jobban látják, mint itt Pesten. Ez azért is gondolom, hogy rendkívül káros, mert nem csak az a pénz, hogy tudom, túlárazás van, és több pénze fog kerülni erre. Ugye a jó kis magyar pénzosztók és pénzkapók, tehát a tűzhöz közel állók összekacsintanak, mert ugye az Európai Unió pénzéről van szó, minél többet hívjunk le, de azt mondom, hogy ez rendkívül káros, már nem csak hosszú, hanem középtávon is, ha nem az a vállalkozó érvényesül, aki tehetséges, szolgálmas, igyekvő, hanem éppen ellenkezőleg az, aki másként nem tud ilyen helyzetbe kerülni, és éppen ezért őket támogatja, tehát politikai kapcsolatokat keres, ennek a révén vagy pénz visszaosztás, vagy visszaosztás, mert mindegy a kettő általában össze is függ, révén tud érvényesülni, és ez azért is nagyon káros hosszú távon is, mert ugye ilyenkor azt szoktam mondani a kormány, hogy építjük a középosztályt. Lopásból nem lehet középosztályt építeni. Aki a vagyonát úgy szerzi, hogy túlárazásból, illetve a tehetségesebb, szolgálmasabb, rátelmettebb vállalkozókkal szemben nyer, és így módon jut pénzekhez, ebből nem lesz iparkodás és szolgáskodás a jövőben. Tehát ez a vállalkozó réteg ahhoz szokik, hogy nagyon könnyű pénzt szerezni, csak politikai kapcsolat kell hozzá. Az így módon szerzett vagyonokból soha nem lesz igazi középosztály, amelyik majd megtanul dolgozni, meg nem csak háromszoros áron, hanem normál áron dolgozni, és a többi.
Úgy említette, hogy a magyar gazdaság szempontjából az autóipar, a külföldi autóipari cégek mindenképpen húzóágazatnak tekinthetők. Rajtuk kívül van a magyar gazdaságnak húzó ágazata? Tehát van, aki igazán jól teljesít, tartósan, folyamatosan?
Persze, hogy van a gépipar, bár nem tartósan, mert ott volt egy lejtmenet, de most a gépipar is nagyon erőteljesen növekedett. A vegyipar nagyon, ott speciál vannak új beruházások is. Hát a gyógyszeripart is azért ilyennek mondhatjuk, hiszen ott is hullámzó a teljesítmény, mondjuk a gyógyszeripar Oroszországban nagyon megütötte magát, különösen a Richter, de azért ez mégiscsak egy erős bástyája a magyar iparnak, tehát vannak ilyen ágazatok. És az élelmiszeripar is talán kezd lassan magához térni, bár azért még korán sincs olyan állapotban, mint egy olyan országban kellene lennie, ahol a mezőgazdaság ilyen jelentős súlyú, és hát ahol ilyen hagyományok vannak.
És kik a lemaradók? Kik azok, akiknél önök mondjuk a konjunktúra jelentésekben hosszabb idén azt látják, hogy igazából nem nagyon tudnak magasabb fokozatra kapcsolni?
Hát ezek a hagyományosan más országban is lemaradó ágazatok, mint a textilipar és általában a könnyűipar más ágazata, ez tipikusan lemaradónak mondható. Ugye ma már bányászat meg ilyesmi nem nagyon van, tehát ezzel sem lehet számolni.
Mi a helyzet az építőiparral? Hogy látják most ennek az esélyeit?
Az építőiparnak az esélyét rövid távon rossznak látjuk. Ugye volt egy jó éve volt, ugye az építőiparnak 2014, amikor hasított, 15-ben már nem, és hogyha azt mondjuk, hogy ebben az évben a kormányzati beruházások biztos, hogy csökkennek, azt gondolom, hogy ezen nincs vita. Tehát az, hogy beruházás mennyi lesz, azon lehet, de az, hogy ez csökkenjen, azon nincs vita, és ez törvényszerűen azzal jár, hogy az építőipar teljesítménye zsugorodik, miközben ugye vannak olyan törekvések, hogy a lakásépítés nőjön, tényleg drámai a helyzet, tehát 8000 alatti lakásszám, új lakásszám egy évben, egy olyan akkora országban, mint Magyarország, az egészen drámai, van olyan megye, ahol néhány tucat csak az új lakások száma, amit tavaly átadtak. A Csokrévén talán azt várják a szakértők, hogy élénkülni fog a lakáspiac.
Önök is ezt várják?
Igen, persze. Csak nem idén. Tehát elsősorban nem idén. Ez törvényszerű, hogyha olyan jelentős támogatással jár. Ez másfelől a lakás állomány olyan mértékben leromlott. Tehát azért a lakás állomány az mindig csökken, hogyha újakat nem építenek, mindig rossz komfortú, rossz állapotú lakások kiesnek. Tehát már csak a létszám, vagy a darabszám fenntartásához is kellene. De hát úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy egyrészt kereslet az lenne, tehát szükség lenne új lakásokra, és hogyha a finanszírozás oldalára ezt megtámogatják, akkor ez támogathatja a lakásépítést, miközben mi azt gondoljuk, hogy azért ez a támogatás talán egy kicsit túlzás, tehát ez a mérték, ez a 10 milliós, ilyen még soha nem volt korábban, talán lehetett volna ennél szerényebb is. Ez egy elég jelentős államháztartási megterhelést fog okozni, de azért a hatását látni kell, tehát hogy valószínűleg jövőre már lesznek magánberuházások is.
Érintettük már, de egy picit térjünk rá vissza a foglalkoztatás. Hogyan alakulhat? Ön ugye utalt már arra, hogy például bizonyos ágazatokban szakember hiány van. Ettől függetlenül, vagy éppen ezzel együtt mire számítanak?
Szinte minden ágazatban szakember hiány van. Egészen drámaival kezd ez a tényező válni, és a következő évekre ez egy döntő kérdés lesz, sikerül elég szakembert találni. Nem csak a konjunktúra teszt mutatja, a konjunktúra tesztünk 5 vagy 6 tényezőt sorol fel, mint a termelést akadályozó tényezők, és korábban mindig az volt, hogy a keresletre panaszkodtak, finanszírozásra panaszkodtak, nincs pénz, arra hogy első helyen 3-at lehet megjelölni, vagy a gazdaságpolitika kiszámíthatatlanságára panaszkodtak, most ez mind-mind háttérbe szorult, és az első helyen egyértelműen most már 2 jelentés, illetve 2 ilyen szörvé óta a szakképzett munkaerő hiánya szerepel, és ez megy fölfelé. De a személyes találkozások alkalmával is minden vállalkozó arról számol be, hogy kellene neki 10 heggesztő, nem tudom hány, akár még betanított munkás is, vagy szakképzett, és nem talál. Emiatt gondoljuk, hogy egyrészt a bérek emelkedni fognak, mert csak úgy fognak tudni felvenni embert, hogyha többet kínálnak, illetve hát a cégek egymástól próbálnak munkaerőt szerezni, az egyik elviszi 5000-rel többért, a másik megpróbálja 10000-rel többért visszaszerezni, tehát megindul egy bérverseny, amiből magasabb keresetek alakulhatnak ki, hát illetve a szakképzésnek kellene megoldani azt a problémát, sőt nem csak a szakképzésnek, az alapfokú képzésnek, hogy több fiatal ember váljék alkalmassá szakképzésre.
Ez már olyan szintű, tehát a szakember hiány elérte már azt a szintet, hogy mondjuk a gazdasági növekedésnél számszerűsíthető korlátot jelent? Vagy számszerűsíthető tényező?
Igen, valószínűleg. Ugye amikről beszámolnak, tehát itt megrendeléseket nem tudnak teljesíteni, fejlesztéseket nem tudnak végrehajtani a munkaerő hiány miatt, és ugye azt is látnunk kell, ugye beszéltünk nagy külföldi, meg kis-közép hazai vállalatokról, hogy ebben elsősorban a hazai vállalatok állnak hátrébb. Tehát ők vannak hátrányosabb helyzetben, a nagy multik, szinte mindegyik, nézzünk körül, saját maga képzi a munkaerőt. Részben úgy, hogy a helyi szakiskolával kooperál, részben, hogy saját tanműhelyet tart fenn. Tehát minden módon ő gondoskodik a szakképzett munkaerő megszerzéséről, és ugye ha iskolát is tart fönt, kiválogatja a legjobbakat, és ott tartja. A kicsik nem nagyon tudnak ebbe a duális képzésbe bekapcsolódni, és hát valószínűleg az ő helyzetük sem olyan, hogy ebben a bérversenyben eséllyel tudjanak szerepelni, sőt, hát nem csak valószínűleg a számok is ezt támasztják alá. A mi legutóbbi egyik tanulmányunk szerint a külföldi és a belföldi tulajdonú cégek közötti termelékenységi különbség, tehát egy munkaerő vagy egy dolgozó által létrehozott hozzáadott érték, ami sokkal jobb mutató, mint a termelés, 3-szorosa a belföldinek. A bérek pedig 1,7-1,8-szorosa, tehát valamivel 2 alatti. Na most, hogyha figyelembe vesszük, hogy azért a fekete foglalkoztatás jellemzőbb a kicsiknél, akkor is azt mondható, hogy azért van itt még tartalék. Tehát ők jobban tudnak bért emelni, mint a kicsik.
Egy Magyarországhoz hasonló kicsi nyitott gazdaság számára nyilván az árfolyam az egy meghatározó szempont. Önök mire számítanak, mit várnak a forint és az euró árfolyamában, illetve milyen hatásokra számítanak 2016-ban?
Hát ez egy kicsikét olyan, mint a lottó, mert szerintem árfolyamot előre jelezni nem nagyon szoktak. Persze mi is beírunk egy számot a jelentésbe, de hát ez annyiféle tényező, ugye elsősorban külföldi pénzpiaci tényezők, és hát a magyar nem csak a folyamatok, hanem néha egy-egy kijelentés, ezt tudjuk verbális intervenciónak nevezni, egy-egy kijelentést tud a forinton, hát inkább javítani jellemzően, mint inkább rontani jellemzően, mint javítani már az árfolyamon. Mi nem várunk drámai változást az árfolyamban. Nagyjából ez a szint, vagy ennél egy kicsit rosszabb, tehát ennél kicsit magasabb árfolyam, tehát 3-10 és 3-20 közötti árfolyam az, ami a legvalószínűbb, mi ezzel számolunk, legalábbis például az inflációs prognózist ez alapján készítettük, ott játszik ez elég nagy mértékben szerepet. Ez mondjuk önmagában a termelése vagy a GDP-re, ha úgy tetszik, semleges hatású. Tehát nem olyan nagyon drámai, hogy ettől a cégek most sokkal többet tudjanak exportálni. Jót tesz az exportnak, bár azoknak a cégeknek, amelyek magas importtal, de kevés importhányaddal dolgoznak, azoknak ez vagy semleges, vagy inkább kedvezőtlen. Arra ebben a pillanatban nem nagyon látunk esélyt, hogy a 310 alatti szintre a forint visszatérjen. Én korábban ezt gondoltam meg, hogy mondjam, hogy egyrészt azt gondoltam, hogy a felminősítés hamarabb meg lesz, és meg is lehetett volna, hogy szerintem, ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy történtek, és ugye akkor mindenki a forint árfolyam javulását várta. Tehát én azt gondoltam, hogy akkor 310 alatt lesz majd. Most már azt gondolom, inkább azt gondolom, hogy akár egy felminősítésem tudná azt okozni, hogy 310 forint alá kerül a forint.
Balóczy Éva, a Kopintárki ZRT vezérigazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Hlavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.